Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk azt a mai vasárnapra kijelölte. Megírva találjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében, az 5. fejezetben, a 16. verstől a következőképpen. Így ír az apostol: intellektiteket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondtam nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ennek a mai vasárnapnak az a témája, hogy a lélek elevenít meg. Itt nyilvánvalóan a Szentlélekről van szó. És mivel a vasárnapnak ez a témája, ezért a felolvasott igeszakaszból a következőket szeretném kiemelni. A lélek szerint éljetek. Ha a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A lélek gyümölcsét megtermők ellen nincs törvény. És újra, éljünk a lélek szerint. Mostanában így az elmúlt napokban egyre másra kérdezik az ismerősök, hogy mi a véleményünk a menekültügyben. Vagy még inkább, hogy mit kell ebben a helyzetben tenni a keresztényeknek. Kinek van igaza? Hiszen nagyon ellentmondásos vélemények vannak. És a keresztény vezetők között is igen ellentétes vélemények vannak. Mit kell tenni? Kinek van igaza? Tegnap az egyik kérdezőnek azt válaszoltam, hogy tudod, a dolgok nem feketék meg fehérek, hanem bizony szürkék. Ezért nagyon nehéz az élet dolgaiban döntést hozni, de úgy is mondhatok, hogy ezért nagyon izgalmas az etika, az erkölcstan. Mert úgy általában nem arról van szó, hogy az egyik nyilvánvalóan fehér, másik nyilvánvalóan fekete, és akkor persze minden normális ember a fehéret fogja választani, mert annyira nyilvánvaló, hogy az a jó, az a fehér. De nem. Ez a világi élet sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb ennél. És amikor döntést kell hoznunk, általában nem fekete és fehér közül kell választanunk, hanem két különböző szürke között kell választanunk. És az egyikre én azt mondom, hogy hát ez a sötétebb szürke, a másik meg a világosabb szürke, de esetleg a másik másképp látja. Mert hogy az árnyalatokat meg már olyan nehéz megkülönböztetni egymástól. Kedves testvéreim, a világ megoldása is szürkék. A politikusok is szürkék. A vezetők mind szürkék. A pártok is mind szürkék. És a vélemények is mind szürkék. Nem lehet azt mondani, hogy igen, ez a fehér oldal, az meg egyértelműen a fekete oldal. Sőt, mondhatom azt, hogy mi mindannyian szürkék vagyunk. Gondolkodásunkban is, beszédünkben is, cselekedeteinkben is. Van bennünk jó is, meg van bennünk rossz is. Mondunk jót is, meg mondunk rosszat is. Gondolunk jót is, meg gondolunk rosszat is. És amilyenek mi vagyunk, olyanok a vezetőink is. Mondanak jót is, mondanak rosszat is. Az egyik oldalon is van jó is, meg rossz is, meg a másik oldalon is van jó is, meg rossz is. Az egyik távol lakó ismerős panaszkodott, úgymond a lelkészére, hogy heteken keresztül minden vasárnap várta, hogy a lelkésze végre adjon valami útmutatást. Mit kell nekünk tenni, nekünk, mint keresztényeknek? Hogy kell gondolkodnunk, hogy kell beszélnünk, hogy kell cselekednünk ebben a helyzetben? Konkrétan mondta, hogy hát be kell fogadni, de hányat? Hát figyelj, Marika, hát az irgalmas samaritánusnak csak egyet kellett befogadni, és két dénárt kellett adni. Akkor elég, ha egy valakiről gondoskodok, és odaadok 10 000 forintot, és ezzel elrendeztem a saját dolgomat? Ennyi az én felelősségem? De hát most milliókról van szó, mit lehet tenni? Hányért vagyunk felelősek? Mindenünket adjuk oda? Áldozzuk fel magunkat? Áldozzuk fel a gyermekeinket? Áldozzuk fel a gyermekeink jövőjét? Ezek a kérdések jöttek ettől az ismerőstől. Azt mondja, ha az én megváltom, azt kívánja tőlem, hogy az egész életemet odaadjam, a gyermekeim jövőjét feláldozzam, megteszem, hogyha tényleg az én megváltom kívánja ezt tőlem. De ki fogja ezt megmondani? Ki fogja nekem megmondani? Ti? Marika, ti meg tudjátok mondani, hogy mit kell tennem? Magamban azt gondolom, kedves testvérek, hogy meg tudom-e mondani, hát meg merem-e mondani, de hogy merem megmondani. Ekkora felelősséget hogy is tudnék fölvállalni, fölvenni? Kérdezem az ismerőst, hogy jó, hát erről nem prédikált a lelkész, hogy mit kell tenned, mennyi pénzt kell odaadnod, hány emberért vagy felelős, mi legyen a gyermekeid jövőjével, de miről prédikált a lelkészed az elmúlt hetekben? És akkor egy kicsit meglepődött a kérdésen, és azt mondja, hogy hát arról, amiről egyébként is szokott. Az evangéliumról, arról, hogy Jézus meghalt értünk, hogy lehet új életünk, hogy olvassuk a Bibliát, mert abban útmutatást találunk, hogy az imádság milyen fontos, és hogy Jézussal legyünk személyes kapcsolatban, és akkor megnyugodtam. Megnyugodtam teljesen. Ha erről prédikál a lelkész, akkor az a prédikáció jó. Miért is? Mert hát ezen áll vagy bukik minden. Ez a lényeg. Hogyan kerülhetsz Istennel személyes kapcsolatba? Hogyan kerülhetsz a megváltó Jézus Krisztussal személyes kapcsolatba? Mert ha megvan vele a személyes kapcsolatod, ha a Szentlélek vezet, akkor tőle magától megkérdezheted, hogy te személyesen mit tegyél a te élethelyzetedbe, a te körülményeid között, a te családi viszonyaidban. Ha megvan a kapcsolatod Jézus Krisztussal, ha ő benned él a Szentlélek által, akkor nekem, mint lelkésznek nem kell egy ilyen elhordozhatatlan felelősséget felvennem. Én mondjam meg valakinek, hogy mit kell tenni ebbe a helyzetbe. Nekem nincs erőm ilyen felelősséget hordozni. De hogyha te, kedves testvérem, megértetted az evangéliumot, megértetted, hogy a Teremtő mindenható Istennel lehet személyes kapcsolatba, baráti kapcsolatba, apa-gyermeki kapcsolatba, akkor neked van kihez fordulnod, van kivel beszélgetned, van kit megkérdezned. Uram, adj útmutatást, olvasom a Bibliát, olvasom az igét, adj útmutatást, hogy mit tegyek. Ezt tegyem, vagy éppen az ellenkezőjét tegyem. Globális problémákat nem tudunk megoldani. Globális problémákat úgy tűnik, hogy még az amerikai elnök sem tud megoldani. Hát még mi. De a saját helyünkön igenis van küldetésünk. Igenis van valami, amit megtehetünk. De hogy én mit tehetek meg egy rendkívüli helyzetben, azt nekem kell az én Istenemmel megbeszélgetnem. És hogy te mit tehetsz meg a saját körülményeid között, a saját helyeden, azt neked kell a te Isteneddel megbeszélgetned. A mai igénk azt mondja, hogy nem vagytok a törvény uralma alatt. Hát pont erről van szó. Hát nem szabad, hogy szabályokat kezdjünk el fölírni egymás számára. A kereszténység nem szabályok gyűjteménye. Talán egyszerűbb lenne az életünk, hogy fellapoznánk, hogy igen, egy ilyen helyzetben, amikor áramlanak a menekültek, mások szerint bevándorlók, akkor ezeket a lépéseket kell megtenni. Lehet egyszerűbb dolgunk lenne. De nincs ilyen szabálygyűjtemény. Nem akarta Isten azt, hogy nem vagytok a törvény uralma alatt. Ne írjatok föl egymás számára szabályokat, amit aztán a másikon számon kértek, hogy te miért nem tartod meg. Hát ugye a zsidó vallás, a muzulmán vallás az törvényvallás. Ott megvannak a szabályok. Egy muzulmánnak elő van írva, hogy mennyit kell adakoznia, és hogy ha azt megtette, akkor ő felőle éhen halhatnak a mellette levők, mert ő már megadta azt, amit a szabály előír. Bizonyos értelemben talán egyszerűbb a dolga. De Isten azt látta, hogy senki nem lett jobb emberré a törvények betartása által. Hiába volt a 10 parancsolat a zsidók számára. A 10 parancsolat betartása nem változtatta meg az emberi szíveket. Eljött Jézus, és megnézte a farizeusokat, és azt mondta, hogy hiába tartjátok be a törvényt, hogyha a szívetek távol áll tőlem. Hát a szívetek gonosz, akkor minek tartjátok be a törvényt? Mit érez így? Hiába dicsérnek engem a szájukkal, hogyha a szívük távol van tőlem. Isten azt látta, hogy a szabály irogatása, a szabályok számonkérése egymáson, az képmutatást szül. Arra jó az egész szabálygyűjtemény, hogy képmutatókká váljunk. Mutassuk azt, mintha betartanánk, közben a szívünk meg ugyanolyan gonosz. Azt mondja az apostol, hogy lélek szerint éljetek. A Szent Lélek szerint éljetek, vagyis legyetek személyes kapcsolatban a Szent Lélek által, a Teremtő Istennel és a Megváltó Istennel, Jézus Krisztussal, és ő vezessen, a Szent Lélek által ő vezessen, a szíved mélyén ő mondja meg, hogy mit gondolj, mit mondj, mit tegyél. Az Istennel való kapcsolatból jön az új élet. És ebből jönnek a gyümölcsök, amit az apostol felsorolt. Bizony találkoztam már azzal, hogy van, aki még abból is törvényt csinál, hogy Bibliát olvasni, imádkozni, napi csendességet tartani. Vannak olyan közösségek, vannak olyan gyülekezetek, ahol így előírják a tagoknak. Reggel 5 órakor keljél föl, akkor ennyit olvasd a Bibliát, ennyi időt imádkozzál, pontosan ezekért a dolgokért kell imádkoznod, utána indulhatsz a munkába. Azt mondja az Úr, hogy ne törvényből olvassunk Bibliát. Ne törvényből imádkozzunk. Hát milyen nevetséges lenne az, hogyha elő lenne írva, hogy szerelmes vagy valakibe, akkor köteles vagy napi 1 órát beszélgetni vele. Hát ugye ezen sokat nevetnénk. Hát, hogyha szerelmes vagyok valakibe, akkor nekem nem kell előírni, hogy én mennyit beszélgessek vele. Hát állandóan vele akarok beszélgetni. Hogyha szereted Jézust, akkor nem kell előírni, hogy mennyit olvassál Bibliát, meg mennyit imádkozzál, mert akkor éppen a Jézus iránt való szeretetből jön az, hogy nekem jó az, hogy beszélgethetek vele. Nekem öröm olvasni az igét. az ige békességet ad, az ige nyugalmat ad, az ige elveszi a szorongásaimat, a félelmeimet, az ige meggyógyít a depresszióból. Szeretem Jézust, akarok vele együtt lenni, akarok vele beszélgetni. Egy lány mesélte el, hogy amikor keresztényé lett, akkor eleinte olyan nyűg volt számára. Ugye mindig mondták a gyülekezetbe, hogy hát fontos a bibliaolvasás meg az imádság. Én is ezt mondom, nehogy valaki félreértsen most. Fontos a bibliaolvasás és az imádság, hiszen a kapcsolattartás a beszélgetés által van. Házastársaddal is, szüleiddel, gyermekeiddel, barátaiddal. Úgy tartod a kapcsolatot, hogy beszélgetsz. Másképp hogy is lehetne kapcsolatban lenni? Mikor imádkozunk, mi szólunk hozzá. Aztán ő válaszol az ige által, vagy úgy, hogy olvassuk az igét, és a szívünk mélyén megszólal az a halk, szelint hang, amit már ismerünk, hogy igen, igen, ez az ő hangja, ezt olyan jó hallani, ez megnyugtat, ez békességet ad, ez örömmel tölt el. És azt mondja ez a leányzó, hogy eleinte olyan nyűg volt, de aztán, hogy telt múlt az idő, egy-egy film által, keresztény film által, egy-egy jó prédikáció alatt, egy-egy hívő ének éneklése közben egyre inkább átérezte. Átéreztem, hogy mit tett Jézus értem, és átéreztem azt, hogy mennyire szeret engem ez az Isten, hogy megtette értem ezt, hogy meghalt értem, hogy feltámadt, hogy megváltott. És ahogy átérezte, átélte, hogy mit tett Jézus, azt mondja, azóta gyönyörűség az imádkozás, azóta gyönyörűség a Bibliában való elmélyedés. Igen, megszerette Jézust. Megszerette, és ahogy megszerette, onnantól kezdve már gyönyörűséggé vált. Már nem volt többé nyűg. Azt mondja az Úr, hogy ne törvényből legyünk jók a másikhoz. Nem azért, mert hogy szabály írja elő, hogy legyél szelíd a másikhoz, legyél türelmes a másikhoz, legyél jó szívű. Ne törvényből legyünk jók a másikhoz, hanem ha Jézus él bennünk a Szentlélek által, akkor ez fog jönni belőlünk, mert a Szentlélek megtermi bennünk az ő gyümölcsét. Nyilván nem véletlen, hogy az apostol ezt így fejezi ki, hogy a Szentlélek gyümölcse pedig, és akkor felsorolja ezeket a jó dolgokat. Szeretet, öröm, békesség, és így tovább. És ez megterem. A megterem azt jelenti, hogy nem te erőlteted. A fa nem erőlködik azon, hogy a gyümölcs megteremje. Az úgy valahogy magától, hát Isten által. A fán is úgy terem meg a gyümölcs. Isten akaratából. És a Szentlélek megtermi bennünk az ő gyümölcsét. Vannak, akik vissza akarnak terelni a törvény uralma alá. De az Úr azt mondja, hogy a Szentlélek vezetése által éld az életedet. A Szentlélek vezetése által hozd meg a döntéseidet. Ugye szoktuk mondani, hogy hányféleképpen vezet a Szentlélek, hogy megadja a szívünkbe azt a belső bizonyosságot, hogy egyszerűen az ember a szíve mélyén érzi, hogy most mit kell tennie. Még ha mindenki más ellenkezőleg tesz, és valahogy ott a szív mélyén ott van, hogy igen, esetleg kinevetnek, kigúnyolnak, nagyon ronda kommenteket fognak írni, de engem a Szentlélek így vezet, hogy ezt tegyem. Vezet az Úr a megújult értelem által, a józan ész által, mert ha újjászülettünk, az értelmünk is megújult. És akkor Isten szerint gondoljuk a gondolatainkat. És akkor föltehetjük a kérdést, mit tenne Jézus ebben a helyzetben? Ő mit tenne? Vezet a Szentlélek a többi keresztény tanácsolása által is. Mert elfogadom, hogy ő benne is Jézus él, őt is az Úr szent lelke vezeti. Talán mond valami olyat, amit érdemes megtartani. Én azt gondolom, hogy ha a püspökünk azt mondja, hogy testvérek segítsünk, gyűjtsünk adományokat a menekültek megsegítésére, hát a püspököt is a Szentlélek vezeti. Meg lehet, hogy érdemes hallgatni rá. Hát ha már egyszer ő a vezetőnk, vezet a Szentlélek a körülmények alakulása által is. Mert egyszerűen szétnézünk, és azt látjuk, hogy annyira egyértelmű, a körülmények annyira úgy rendeződtek, nincs már itt mit gondolkozni. És természetesen leginkább, elsősorban az ige által vezet Isten. Hát sokszor olyan nyilvánvaló az igéből, hogy mit kell tenni, és mit nem. Bár itt is óvatosságra intek, mert vannak testvérek, akik az igeverseket is törvényekként állítják egymás elé, mint hogyha az igeversek lennének szabályok. És akkor elő ráncigálnak egyetlen egy igeverset. Igen, ezt mondja az ige, ezt kell tenni. Minden kereszténynek ezt kell tenni, mert aki más tesz, az nem is keresztény. Talán ez szomorít el engem a legjobban, hogy most ebben a helyzetben a két fél egymásra azt mondja, hogy na hát akkor a másik fél, hogyha nem egyezik a véleménye az enyémmel, akkor ő nem is tért meg, nem is született, nem is igazi keresztény, csak névleges. És most ezt kiabálják egymásra. Ez a legelszomorítóbb az egészben. Az igeverseket nem lehet kiragadni, nem szabad kiragadni a Bibliából így egyenként, és úgy állítani a másik elé, mintha törvény lenne. Ige van erre is, meg van arra is. Mert igét olvasunk olyat, hogy ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hanem bízzátok magatokat Istenre, és majd ő gondoskodik rólatok. De ige van arra is, hogy szorgalmasan dolgozzatok, és gondoskodjatok magatokról, meg a családotokról. És ez ellentétben lenne? Nem, nincs ellentétben. A kettő együtt igaz, egymás mellett. Ige van arra is, hogy segítsetek a jövevénynek, az árvának, az özvegynek, a szegénynek. De ige van arra is, hogy elsősorban a magad háza népéről gondoskodjál. Sőt, az apostol ilyen élesen fogalmaz, hogy aki a saját háza népéről nem gondoskodik, rosszabb a hitetlennél. Ki lehetne játszani ezt a két igét egymás ellen? Mondhatjuk azt, hogy ó, a gyerekeim jövőjére gondolok, akkor engem nem érdekelnek a szegények, meg a rászorultak, meg a menekültek? Nem. Ezt nem lehet kijátszani egymás ellen, ezt a két igét. Fordítva sem, hogy ó, én mindent odadok a rászorulóknak, és a gyerekeim jövőjével meg nem törődök. Nem. A kettő együtt. Mind a kettőt figyelembe kell venni, és párhuzamosan kell látni. Ige van arra is, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol a moly megrágja, rozsda megemészti, tolvajok kiássák és ellopják, de ige van arra is, hogy gyűjtsetek. Eredj a hangyához terest, és nézd meg, hogy gyűjt télire. Neked is ezt kell tenned. Gyűjteni a szűkösebb időkre. Sőt, ige van arra is, hogy a szülők tartoznak gyűjteni a gyermekeik számára. Ez benne van a Bibliában. A szülők nem mondhatják azt a végén, hogy bocs, mindent odaadtam a szegényeknek, örökséget nem tudok egy fillért se ráthagyni. De nem lehet egymás ellen ezt kijátszani. Ez a kettő együtt párhuzamosan érvényes. Nem szabad igéket kiragadni, hanem a Szentírás teljességét kell nézni. A teljes Szentírás, a teljes Biblia összefüggéseibe kell értelmezni minden egyes igeverset. Soha-soha nem szabad csak egy igét előcitálni, és azzal hadakozni, hogy ez az ige ezt mondja, mindenkinek ezt kell tenni. Hanem az egész Bibliát figyelembe kell venni. És el kell helyezni azt az egy igét a nagy összefüggésekben. De a Szentlélek vezetése a fontos. Az új élet, az élő kapcsolat Jézus Krisztussal. És a Szentlélek által való élet csodákat fog művelni bennünk és körülöttünk. Hogyha ráhagyatkozunk a Szentlélekre, akkor megtörténik az a csoda, hogy a gyerekeinknek is gyűjtünk, és közben a jövevények felé is kinyújtjuk a kezünket. Kinyújtjuk a kezünket a szegények, a rászorulók, az özvegyek, az árvák felé is. De nagyon-nagyon fontos, hogy ne mások számára írjunk elő törvényeket, hanem a saját testünket feszítsük meg, ahogy itten Olvastuk, hogy akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. De nem azt mondja az Úr, hogy a másikat feszítsd meg, hanem a saját testedet feszítsd meg. A saját kívánságaidról mondd le. Saját magad áldozzál föl maga dolgokat. Elgondolkoztam ezen, hogy Istennek a nagy emberei sem mások számára írtak elő szabályokat. Teréz anya nem úgy élte az életét, hogy másoknak írta. Igen, az amerikai elnöknek ezt kellene tenni, a másiknak meg azt kellene tenni, a keresztényeknek meg azt kellene tenni. Nem. És akinek most olvasom az élet történetét, Maggie Gobran, akit a kairói Teréz anyának mondanak, és már többször fölterjesztették őt is béke Nobel-díjra. Elkezdtem olvasni ezt a könyvet, ami róla szól, hogy mint egyetemi tanárt, hogy megérintette a szegény negyed sorsa, hogy feladott mindent, hogy elmenjen a szegény gyerekeknek segíteni. Nem kezdte el mondani, meg leírni mások számára, hogy igen, hol van az egyház ilyenkor, miért nem tesz valamit az egyház? Nem. A saját testét feszítette meg. Ő saját maga elment és csinálta, amit gondolt a Szentlélek által, hogy csinálnia kell. Kedves testvérek, az igénk azt mondja, hogy ha személyes kapcsolatban vagy az Úr Jézus Krisztussal, aki érted meghalt, a bűneidet magára vette, akkor az ő életét adományozta. A bűnös életet helyett az ő életét adományozta oda neked. Ez az új élet. Új életben járhatsz. A Szentlélek élhet ott a szívedben. És akkor már nem törvényeket kell keresni, hogy ó, akkor most ha keresztény vagyok, akkor most így vagy úgy. Nem. A benned élő Szentlélek vezetésére figyelj oda. Az jó, hogyha imádkozol, mert imádság által adja Isten a gondolatokat. Amikor imádkozol, akkor jönnek azok a gondolatok, amik Istentől vannak. És Isten meg fogja mutatni minden helyzetben. Most egy bizonyos dolgot ragadtam ki, mert ugye az elmúlt napokban ezzel volt tele minden, az én fejem is. De az élet minden más területe ugyanez. Családi élettel kapcsolatos dolgok. Hogy rendezzünk el valami konfliktust? Mi legyen a munkahelyünkön való konfliktussal? Mit tanácsoljunk a hozzánk fordulóhoz, alkoholista ember feleségének, hogy most akkor maradjon a férje mellett, vagy inkább költözzön el tőle? Ezek mind-mind olyan dolgok, amihez a Szentlélek vezetése kell. Nem lehet törvényt írni egymás számára, hanem a Szentlélek által kell a döntéseinket meghozni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy meghaltál értünk. Magadra vetted a bűneinket, és a te igaz voltodat, a te szent életedet ruháztad ránk. Köszönöm, Uram, hogy ha hívunk téged a szívünkbe, akkor te jössz és bennünk élsz. Uram, taníts meg bennünket lélek által élni. Mi sokszor kapkodunk, és törvényeket, szabályokat keresünk magunk számára, meg egymás számára. Köszönöm, Uram, hogy te felszabadítasz bennünket a törvény uralma alól. De taníts meg bennünket odafigyelni a te vezetésedre. Taníts meg bennünket arra, hogy a lélek által hozzuk meg a döntéseinket. Amen.